Szeretettel köszöntlek benneteket, és örülök, hogy itt lehetünk így teljes létszámban. Ritkán jutunk el ide Csurgóra, de mindig itthon érezzük magunkat közöttetek, ez most sincs másként. És örülök, hogy lesz időnk a istentisztelet után is kapcsolódni. Köszönöm a technikai segítséget is. Annak különösen örülök egyébként, hogy ahogy nézem a százalékos eloszlást, a gyülekezetnek közel a harmada gyermek. Úgyhogy ez is ritka országos átlagban. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem kérdés, hogy először a gyermekeké lenne a főszerep. Úgyhogy kérném szépen a figyelmeteket, jó? Körülbelül 10 percre. Azt a kérdést szeretném feltenni nektek. Mindenki gondolkodjon azon most közületek, hogy emlékszik arra, hogy az előző héten volt-e valamilyen jó cselekedetetek? Hát arra vagyok kíváncsi, hogy volt-e valami jó cselekedet az életetekben. Emlékeztek-e bármilyen jó cselekedetre, amit ti csináltatok? Ez lehet a testvérért, lehet anyáért, vagy apáért, lehet egy iskolatársért, vagy ovistársért. Lehet egy olyan dolog, amit a házon kívül, vagy a házon belül tettetek. Simon? Anyának készítettél ajándékot. Köszönöm. Más ötlet, más gondolat. Valamilyen jó cselekedet. Tessék! Igen. Ablaktakarításban segítség. Na hát ez egy nagyon jó cselekedet. Én legutóbb megpróbáltam otthon szeretetből letakarítani az ablakot. Nem sikerült úgy, ahogy kellett volna. De a szándék az megvolt. Utána a minőség ellenőrzés az hagyott némi kritikai észrevételt. Köszönöm. Nimró, tessék. Megetetted a tyúkokat. Köszönöm. Igen. Johanna, ugye? Jól emlékszem. Igen. Takarításban segítség. Igen. Tessék. Porszívóztál. Na. Csupa gyakorlati jó cselekedet. A következő kérdésem kicsit nehezebb lesz. Ezek közül a jó cselekedetek közül volt-e olyan, amit nem tudott senki, csak ti? Tehát, hogy úgy csináltátok, hogy nem vártatok érte se köszönetet, se valami zseppénzemelést, se valami dicséretet. Tehát, amit pusztán azért csináltátok, mert szeretetek volna örömet okozni. Anyának a virág. Nők napjára, Simon, arra gondolsz? Uh-huh. Kérdezem is, az anyukákat kapott valaki a nők napján virágot a gyermekétől? Akár rajzot, akár bármi ilyesmit? Uh-huh. Uh-huh. Ez is fontos kérdés lehet. Na, azért tettem fel ezt a pár bevezető kérdést, mert Jézus sokszor beszélt a jó cselekedetek fontosságáról, és ezzel összefüggésben mondott valamit a hegyi beszédben, ami szerintem nagyon fontos. És egy olyan szót írtam föl, ami kicsit nagyotnak is szólhat, hogy küldetésben vagyunk. Erről szól a szombatiskolánk is a mai napon, ugye? Van egy üzenetünk, amit át kell adnunk a világnak. Illetve nem is azt mondanám, hogy kell, mert a kell az már is egy kényszer, amit átadhatunk a világnak, ami egy kiváltságos lehetőség számunkra. És ilyen dolog az is, hogy ti kicsik is, vagy fiatalabbak, mert nem mindenki kicsi, de valaki fiatalabb, vagy gyermekkorú. Azt gondolom, hogy nektek is ott a lehetőség, hogy ebben a világban, ahogy Jézus fogalmazott a hegyi beszédben, olyanok legyetek, mint a gyertyák, akik fénylenek. Akár a jó cselekedetekkel is. És Jézus a hegyi beszédben a következőket mondta el. Olvasható? Látjátok? Azt mondta Jézus, vigyázzatok, hogy alamizsnátokat, vagy a jó cselekedeteiteket, ne úgy osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket, mert különben nem lesz jutalmatok a mennyei atyátoknál. Azért, amikor alamizsnát osztogatsz, vagy jó cselekedetet hajtasz végre, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek. Bizony mondom nektek, elvették jutalmukat. Te pedig, amikor alamizsnát osztogatsz, vagy jó cselekedetet csinálsz, ne tudja a te bal kezed, hogy mit cselekszik a te jobb kezed. Hogy a te alamizsnád vagy jó cselekedeted titkon legyen, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet neked nyilván. Előfordult-e veletek az, gyerekek, hogy csináltatok valamit, és mondjatok, hogy megcsináltam? Hozzám gyakran jön úgy egyik vagy másik fiam, hogy apa, képzeld el. És akkor elmondja, mit csinált, és akkor ugye erre az az, hogy jól van, kisfiam, ügyes vagyok, büszke vagyok rád. Nagyon sokszor ugye azért tesszük a jót, mert jól esik az a simi, az a dicséret, amit kapunk utána. De az a kérdés, és Jézus is ezt húzza alá, hogy szoktatok-e úgy is jót tenni, hogy nem mondjátok el senkinek. A jót önmagáért tenni, és nem a jutalomért. Melyikötök szokott így jót cselekedni? Pusztán azért is, mert örömet okoz nekem, hogy jót cselekszem. Vagy örömet okoz az, hogy én tudom, hogy valaki tudja, ez pedig a Jóisten. És a jót nem csak azért tenni, mert kapok érte valamit, hanem a jót azért tenni, mert az a jó önmagában is. Ambrus? Mire gondolsz? Nagyon örülök, hogy figyeltél, Amrus, tehát jutalom az van mindenképpen, ugye? Csak nem biztos, hogy azonnal megkapjuk, hanem a Jóisten azt tudja, és elraktározza, és megjegyzi. És azt gondolom, hogy a jó cselekedetnek mindig van jutalma, mindig van következménye. Aki jól él, és jó cselekedetekkel él, az mindig fog visszakapni sokkal-sokkal több jót, mint amennyit adott. És arra gondoltam, hogy megosztok veletek egy történetet. Engem nagyon megérintett egy történet, egy biciklis történet. Ki az, aki szeret biciklizni? Ki az, aki volt már bicikli versenyzésben? Ki az, aki jön majd nyáron a bicikli és túratáborba bicajozni? Ott találkozunk. Na, nagyon jó lesz. Na, képzeljétek el, hogy ez a történet egy bicajosról szól. Úgy hívják, hogy Gino Bartali. Hallotta valaki az ő nevét? Gino Bartali. Én sem hallottam, amíg nem olvastam róla egy cikket az interneten keresztül. Próbálom levetíteni, de valamiért a képet nem vetíti le. Az a baj, hogy nálam sem vetíti le a képet valamiért, pedig fontos lenne. Aha, valamiért nem értek, hát egy pillanat türelmeteket kérem. Annyi történt szerintem, hogy a... Nem úgy. Igen, betöltöm akkor. Egy kis türelmeteket kérem. Gyorsan előkeresem. Itt lesz a Sámson, ott van. Méghozzá. Most látszik?
Igen, bizony látszik.
Na, hát ez mindjárt más. Szóval itt van Gino Bartali. Ő egy bicikli versenyző volt. Méghozzá egy olasz bicikli versenyző, és nem most élt, hanem sok-sok évtizeddel ezelőtt. Tudjátok, hogy melyik a leghíresebb világhírű biciklis verseny? Köszönöm szépen. A Tour de France. Franciaországban rendezik meg. Hát ez olyan, mint hát mondjuk más sportágokban mondjuk hát az olimpia. Tehát, hogy a leghíresebb biciklis rendezvény, amire csak a legjobb bicajosok tudnak nevezni. És képzeljétek el, ez a Gino Bartali nevű bicikli versenyző kétszer is megnyerte ezt a Tour de France-ot, méghozzá 10 év különbséggel. 1938-ban és 48-ban is. De nem, ő nem azért lehet példakép, akár gyerekek, akár felnőttek számára, mert megnyerte ezt a világversenyt. Megnyerte egyébként a Giro d'Italiát, ami az egyik leghíresebb olaszországi országúti verseny. Hanem azért volt, vagy azért lehet példakép számunkra, amit tett másokért. Amikor ugye ő versenyző volt, abban az időben volt a második világháború is, és nem tudom, hogy ki tudja, felnőttek biztosan, hogy ugye ott is a náci párt győzött Mussolini vezetésével, ugye volt egy szövetség is Németország és Olaszország között, és Mussolini arra kérte ezt a versenyzőt, hogy ajánlja fel neki a győzelmét. Az ő pártjának és az ő személyének, és ezt visszautasította. Azt mondta, hogy én emberi dicsőségre nem biciklizek. És a második világháború alatt is híresek voltak a bicikli versenyek, és ő járhatta az országot, és a biciklivel tudott hát sok száz kilométereket megtenni. És ugye ott is volt zsidó üldözés, ott is bántották a zsidókat, mint például Németországban, vagy akár Magyarországon is, ezt biztos tudjátok ti is, gyerekek. És ő a kerékpárjának a vázába elrejtett iratokat. Különböző iratokat, amikkel segített embereknek, hogy megmeneküljenek akár a koncentrációs táborba szállítástól. És több ezer kilométereket kerekezett, és meg a titkos rendőrség is felfigyelt rá, és figyelték. Az is kiderült róla halála után, hogy egy zsidó családot rejtegetett a pincéjében. Sőt, még az is kiderült róla, hogy volt egy nagy utánfutó, amit húzott maga után, és abban állítólag egy egész családot kimenekített Svájcba. És ami a legszebb vele kapcsolatosan, kerestem még képet róla, itt is egy róla készült fénykép. Itt van a fia, aki az olasz olaszországi zsidókat segítő ugye névsoron szerepel fölül. Szóval a halála után derült ki róla egy csomó dolog, ami senki nem tudott. Tehát a jó cselekedeteit nem úgy tette, hogy mások lássák, hanem önmagában a jóért. És egyszer a fia megkérdezte tőle még életében, hogy apa, ezeket miért nem mondtad el senkinek? És tudjátok, mit válaszolt? Ez nagyon szép válasz. Azt mondta, a fia írja, amikor megkérdeztem apámat, hogy miért nem beszélt erről senkinek, azt mondta, helyesen kell cselekedned, de erről nem kell beszélned. Ha beszélsz róla, akkor mások szerencsétlenségét használod ki a saját előnyödre. A jó cselekedet önmagában egy jó cselekedet. Ha azt mondom, hogy a másik ilyen vagy olyan bajban volt, és én segítettem, akkor én dicsőülök meg, de én nem akarok. Tehát, hogy nem akarom kihasználni másoknak a nehézségeit. És azt gondolom, hogy a legfőbb példánk az Jézus. Például nem tudom, hogy hányan olvastátok azt Jézus életéről a Bibliában, hogy mondjuk ő mit tett 6 évesen, vagy 12 évesen, vagy 15 évesen, vagy 20 évesen, vagy 25 évesen. Annyit olvasunk róla a Bibliában, hogy növekedett az Isten és az emberek előtt való kedvességben. Annyit olvasunk még róla, hogy elment ugye Jeruzsálembe egyszer a szüleivel, és ott olyan bölcsességgel tanította még az írástudókat is, hogy mindenki elképett. De én nem olvasok Jézus gyerekkoráról, vagy ifjúkoráról, vagy felnőttkoráról, egészen odáig, hogy ő 30 évesen elkezd szolgálni. Pedig voltak Jézusnak jó cselekedetei? Szerintetek? Igen. Nagyon sok lehetett. Csak az volt, hisz azt olvassuk, hogy ő nem követette el bűnt. És én nem olvasok, hogy Jézus dicsekedett volna, vagy bármikor is azt mondta volna, hogy azért teszem a jót, mert várom, hogy majd akkor ki hogyan fog engem ezért megsimogatni, vagy megdicsérni. Jézusnak életelve volt az, hogy jót cselekedjen, és azt gondolom, hogy ennek az áldásait mind a mai napig élvezzük és örülünk neki. Szóval úgy szól a kérdésem hozzátok, az záró kérdést, gyerekek, és köszönöm a figyelmeteket, hogy akarjátok-e a jót önmagáért a jóért tenni? Akkor is, hogyha nem jár érte dicséret. Vagy akartok-e úgy jót cselekedni, hogy szándékosan el sem mondjátok? Csak megteszitek. A jó Isten úgy is tudja. És ő fog nektek jutalmakat adni. Már itt is, a földi életben, de azt olvastuk a hegyi beszédben, ahogy Jézus mondta, hogy a mennyei atya az meg fog fizetni mindenért. Busásan, bőségesen. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, és kívánom, hogy gyűjtögessétek csak a mennyben a kincseket, amiket a Jóisten pontosan tud, hogy ti mit tesztek és hogy tesztek. A továbbiakban egy olyan témáról szeretnék már a felnőttek együtt is gondolkodni, ami összefügg a jövő hét témájával, mert jövő héten gyermekbemutatás lesz, és amikor ugye a Bogi pocakjában ott cseperedett egy kis élet, már akkor ugye tudtuk és tudták, hogy Sámsonnak fogják nevezni, és megbeszéltük, hogyha jövök legközelebb hozzátok, akkor Sámson lesz a főszereplő az Isten tiszteletnek. Úgyhogy, ha úgy tetszik, ez egy megrendelt téma. De úgy került szóba ez a téma, hogy amikor mondták, hogy Sámson, akkor mondtam, hogy én pont Sámsonnal foglalkoztam abban az időben, és hogy úgy éreztem, hogy Sámson életében vannak olyan számomra új felfedezések, amiket eddig még nem fedeztem fel. Az ő élettörténete ki számára nem ismerős. Ki nem ismeri Sámson történetét? Mindenki ismeri, ugye? Körülbelül tudjuk, hogy hogyan született, ugye, hogyan kapott ígéretet az ő édesagy, vagy a édesanyja, hogyan lett elkülönítve, Istennek szentelve, ugye nazireusként, hogyan élte az életét, milyen rossz döntéseket hozott, és ugyanakkor mégis ott szerepel a hithősök között. Ugye, tudjátok? A zsidókhoz írt levél a hithősei között, ugye megemlíti, igaz, hogy csak említés szintjén, de Sámsont is. Tehát Sámson hithős, Sámson példakép. Persze, hogy olvassuk az ő életét, nem feltétlenül tudjuk ezt könnyen megragadni, hogy miért is lehetne példakép. Ugye ez talán, Bogi, neked vívódás is volt, hogy miért nem mondjuk ugye Salamon, ahogy itt volt egy nyelvbotlás, hát, mert mondjuk Salamonhoz több mindent tudnánk így csatolni, Sámsonhoz talán kicsit kevesebbet. Bár tény, hogy valószínűleg attraktívabb volt, mint Salamon a kinézetében, a testi erejében. És amire én szeretném, hogyha fókuszt vetnénk, hogy mi lehet Sámson életének a tanulsága. Hogyan látjuk az ő életében Isten kegyelmét, és mi az, amit esetleg az ő életén keresztül felismerhetünk, vagy kaphatunk impulzusként ezen a mai délelőttön. Ez lenne a fókusz. És kezdeném egy mára idézettel, ugye a küldetésben volt az első szó, amit felmondottam az első dián. Azt mondta Márai Sándor, hogy ez a kor, mondta nem most, hanem sokszor évtizeddel ezelőtt, mintha már csak élni akarna szerep és küldetés nélkül. Én azt hiszem, így nem lehet élni. Így lehet sodródni. Ez egy szomorú korképe Márai Sándornak. Van-e szerepünk, és van-e küldetésünk? Mert mint adventistáknak egyébként van, az identitásunkban is ott van. Csak az a kérdés, hogy mit kezdünk a saját szerepünkkel, és mit kezdünk a saját küldetésünkkel. Volt-e Sámsonnak küldetése? Hogy olvassuk a Bibliában? Tessék? Ugye bíra volt, de amikor ugye ő született, vagy mielőtt született, volt-e valamiféle konkrét kijelentése az angyalnak? Hogy ő fog-e valamit tenni, vagy nem fog valamit tenni? Teszteljük a Biblia ismeretünket. Tehát Bírák könyve. Tizenharmadik fejezet. Ugye amikor megjelenik az Úr angyala Manoah feleségének, tehát Sámson anyukájának, Bírák könyve 13. fejezete, 15. verse, vagy 5. verse ezt mondja, mert íme terhes leszel, és fiat szülsz, és beretve ne érintse annak fejét, mert Istennek szenteltetett lesz az a gyermek, anyának méhétől fogva, és ő kezdi majd megszabadítani Izraelt a filiszteusok kezéből. Tehát van küldetése?
Igen.
Már a születése előtt azt mondja az angyal, hogy Sámsonnak küldetése van. Küldetése az, hogy az Isten népét az ő ellenségeitől megszabadítsa. Elég konkrét küldetés. Szerintetek, amikor cseperedett Sámson, megosztották vele ezt a küldetést a szülei? Elmondták neki, hogy Isten mire választotta ki őt, és hogy milyen magasztos helye van Izrael történetében? Biztos vagyok benne, hogy ezt megosztották vele. Tehát volt Sámsonnak szerepe, volt küldetése. Az a kérdés, hogy mit kezdett ezzel a szerepe, és mit kezdett ezzel a küldetéssel? Nekünk van szerepünk és küldetésünk? Ugye költői a kérdés. Van. Az a kérdés, hogy ez ad-e nekem valamiféle pluszt? Valamiféle tartást? Ez tud engem energetizálni, vagy inkább összenyom? Engem szokott összenyomni is. Mi az én szerepem és küldetésem mondjuk, mint egy gyülekezett lelkésze? Oh. Nem egy, sokszor nem egy könnyű helyzet, ugye? De mi az én szerepem és küldetésem adventistaként? Mi az egy szerepem és küldetésem a saját lakókörnyezetemben, a saját utcámon belül? Mi az egy küldetésem és szerepem apaként a fiaimért, a lányomért? Férjként a feleségemért? Ugye mennyi szerep? És ezeket a szerepekhez egy küldetés is társul. És volt ilyen küldetése Sámsonnak is. És sokféle kérdés fölmerülhet bennünk, amikor azt próbáljuk átgondolni, hogy Sámson mit kezdett a küldetésével, mit kezdett a kapott szerepével. Hoztam egy filmrészletet, nem néztem meg a mikrofont, hogy működik-e. Azért is lehet ez a filmrészlet segítség, mert gyakran, amikor egy szereplő küldetésről gondolkodunk, vagy akár visszatekintünk egy-egy hosszabb életszakasz után, akkor a kiértékelésben lehet, hogy azt érezzük, hogy volt egy lehetőség, és nem éltem vele úgy, ahogy élhettem volna. Ez Sámson életének is a tragédiája, hogy mikor szembesül ő azzal, hogy valami lehetett volna másként is. Hogy az élete végén. És nem tudom, ki ismeri fel a film részletből a filmet. Schindler listájának van egy jelenete a film végén, amikor Oskar Schindler ugye már menekülni kényszerül, mert ugye leáldozó félben van az ő, hát úgymond oldalának, de ő rengeteg, több mint 1000 zsidót segített megmenekülni. És van egy visszatekintés, egy beszélgetés, amit azért gondoltam megosztani veletek, mert talán jól mutatja azt, hogy néha milyen nehéz lett ez a visszatekintés, és a saját szerepemnek az átgondolása. Ez egy körülbelül pár perces jelenet lesz csak. Remélem, hogy jól szól a hangszóró. Igen.
Héberül van a Talmudból, ki egyetlen lelket megment, az egész világot menti meg. Nézzen rájuk.
De elfogyott a pénzem. Annyit eltékozoltam. Maga nem is sejti. Csak az kellett volna...
Még az utódaink is imáimba foglalják a nevét.
Nem tettem eleket.
Nagyon is sokat.
Itt ez az autó. Göt biztos megvette volna. Miért nem adtam el neki? Legalább 10 ember élete. 10 ember. 10 emberrel több. Vagy ez? Ez 2 ember. Hiszen ez arany. 2 ember élete. De egyet biztos elenged, egyet biztos. Egy embert elenged, egyet többet. Egyet több ember. Egy élő ember, Stan. Csak ezért. Megmenthettem volna egyet több embert. De nem tettem meg. Nem tettem meg.
Többen láttátok és ismertétek ezt a filmrészletet. Azért vetítettem le, mert jól illusztrálja azt, hogy milyen fájdalmas lehet visszatekinteni egy életszakaszról, és azt mondani, hogy többet is tehettem volna. És kérdés, hogy tényleg tehetette volna többet, nyilván neki is majd saját lelkismeretével a Jóisten előtt kell elszámolnia, de most szeretném, hogyha Sámson élete fényében néznek ezt a kérdést, illetve a saját életünk fényében. Talán többször voltatok úgy visszatekintve, hogy mit tehettem volna másként. És ez a mit tehettem volna, vagy mit tehettem volna még, vagy mit kellett volna tennem, ez sokszor nagyon-nagyon erős frusztrációként tud megjelenni. És olyan szép Sámson történetében is az, hogy a mi mulasztásaink ellenére is Isten hogyan munkálkodik. Hogyan tudja esetleg ezeket a görcsöket is oldani, és segíteni abban, hogy ne a múlt felett gyötrődve, ne a múlt felett ostorozva magunkat éljük az életünket, hanem felszabaduljunk arra, hogy tegyük azt a jót, és használjuk azokat a képességeket, amikkel Isten megáldott minket. Elgondolkodható lehet, hogy Sámson életével foglalkozunk, az, hogy valami hiányzik az életéből. Ha végig gondoljátok azt a pár fejezetet, amiről Béla könyve tájékoztat minket, akkor mi az, ami Sámson Istennel való kapcsolatából olyan feltűnően hiányzik? Ami ott van más bírák, ott van más hithősök életében. A párbeszéd. Nagyon fontos észrevétel. Olvastok-e arról, Sámson történetét olvasva, hogy bármikor azt mondta volna, hogy mondjuk megkérdezte az urat. Vagy Isten ezt mondta neki. Tehát nem olvasunk ilyen kijelentéseket. És talán ez az egyik legnagyobb tragédiája a Sámsonnak, hogy nem olvasunk arról, hogy lenne dialógus. Lenne olyan konkrét leírás, hogy megkérdezte az urat, és az úr ezt mondta volna neki. Vagy az úr üzent volna neki bármit konkrétan. Nem tudott ez a személyes csatorna legalábbis a leírások alapján igazán működni. Olvasunk olyat, hogy felfohászkodik Sámson általában a nehézségek hatására. De sokszor ott is kiütközik a saját egója, vagy a saját önközpontúsága. Cseri Kálmán, ugye egy viszonylag jól ismert református lelkipásztor, a következőket írja. Sámson egyáltalán nem jellemző az, hogy ő is beszélne Istennel. Hogyan lehet úgy együtt élni, együtt dolgozni, hogy a felek nem beszélnek egymással? Hogyan lehet úgy szolgálni egy nagy úrnak, hogy nem érdekelnek az ő parancsai? Hogy nem csüngök rajta, hogy a szeme villanását is lessem, és azt tegyem, amit mond, hogy ne utasításai szerint cselekedjem mindig. Milyen főnök beosztott kapcsolat az, és milyen házasság, és milyen barátság, ahol nem esik szó, ahol nincsenek beszédes viszonyban egymással a felek. Ez egyik szomorú, hát talán tanulság Sámson életében, hogy nem látjuk, hogy ez a dialógus, ez ott lenne. És ha megnézzük mondjuk akár Gedeon, akár Sámuel vagy Dávid példáját, akkor visszatérő formulák az, hogy ezt mondta az Úr neki. Vagy ugye azt mondja Sámuel, hogy szólj Uram, mert hallja a te szolgát. Nyitott vagyok rá, és érdekel az, amit üzenni akarsz nekem. Vagy akár Dávid, amikor megkérdezi, hogy merre menjek? Erre menjek, vagy arra menjek? És akkor mondja neki Isten, hogy ne menjetek, mert nem adom őket a kezetekbe. Amikor fontos nekem az, hogy Isten mit akar szólni hozzám? Isten akar engem támogatni egy úton, vagy esetleg nem akar támogatni engem egy úton. Nyitott a kapu arra felé, vagy be van zárva. Olvasunk elő Sámsonnál? Nem olvasunk. És ez nyilván, hát később, amikor visszatekintett az életének a tragédiáira, ez is egy fájdalmas szembesülés lehetett, hogy Isten ott volt, Isten jelen volt, Isten nagyon sokszor megáldotta az én életemet, és én ezt nem értékeltem kellő módon. Ha megfigyelitek Sámson élettörténetét, ez persze lehet, hogy a férfiaknak szimpatikus, Sámsonnak nem parancsolt senki. Olvastok arról, hogy bárki, aki ezt mondta volna, hogy Sámson ne tedd, az erősebb hatással lett volna rá, és megváltoztatta volna az ő magatartását. Sámsont azt olvasok, hogy életében hát talán kétszer tudták befolyásolni. Egyszer az első felesége, másodszor Delila. Egyik sem jó irány volt. És mind a kettő inkább arról szólt, hogy már elege volt az sok frusztrációban, és inkább engedett. De egyébként azt olvassuk, hogy senkit nem fogadott el tekintélyként, és ez lett majdnem a veszte. De hála Istennek, hogy csak majd. Kérdezte ő Istent, hogy itt vegyem feleségül? Megkérdezte, hogy Isten hogyan akarja megszabadítani a filiszteusokat az ő keze által, amit Isten megígért? Megkérdezte Isten, hogy hogyan használja tőle kapott fantasztikus erejét? Nem kérdezte. És képzeljük el, hogy mi lett volna, hogyha mondjuk ezt a három kérdést komolyan veszi. Olyan feleséget választ, aki jó befolyással tudja támogatni őt a szolgálatában. Megkérdezi Istent, hogy itt van ez a fantasztikus lehetőség. Olyan képességem van, mint senki másnak. Olyan erőm van, mint senki másnak. Hogyan használhatnám, Istenem, a te dicsőségedre? Hogyan adhatnék szabadulást a népemnek, a filiszteusok felett? Ellen White azt írja, hogy éppen akkor kötötte sorsát népe ellenségének sorsához, amikor férfiúi korba lépett, amikor fel kellett volna vegye Isten adta tisztjét, amikor a leghűségesebben kellett volna szolgálnia Istent. Az, hogy választottjával dicsőítheti az Urat, vagy olyan helyzetben sodorja magát, amelyben feladatát nem tudja betölteni, nem érdekelte. Isten minden dologban bölcsességet ígér azoknak, akik mindenek előtt az ő dicsőítésével törődnek, de az öntetszelgők elbizakodottak számára nincs ilyen ígérete. És mivel Sámson ment a maga választotta úton, ezért Isten nem tudta magát úgy megdicsőíteni általa, ahogy szerette volna. Ez egy gyermekkönyvben találtam jó képeket, és befotóztam nektek, gyerekek, hogy ti is élvezzétek, vagy tudjatok figyelni egy picikét jobban. Ismeritek ezt az oroszlános történetet Sámsonról. Ismertek olyan embert, mondjuk itt Magyarországon, aki puszta kézzel legyőz egy fiatal hím oroszlánt. Én nem találkoztam még ilyennel. A nagy vadászok is inkább fegyverrel mennek az oroszlánokkal szemben. Na, Sámson, képzeljétek, hogy puszta kézzel legyőzött egy oroszlánt. Csak a keze segítségével. Tessék? Hát jó, de nem kis nyávogós kiskölyök oroszlán volt. Egy fiatal, erős oroszlán. Tehát nem úgy volt fiatal, hogy ilyen kis picike volt. Azt könnyű, azt lehet, hogy te is legyőznéd, Simon. Ő egy felnőtt oroszlán volt. Vagy olvassuk azt is, hogy hogyan kötötte össze a rókákat, és gyújtotta meg a farkokat, és engedte be a filiszteusok vetésébe. Emlékeztek? De térjünk vissza az oroszlánhoz. Egyike volt a föld legerősebb embereinek, ezt is Ellen White írja. De önuralomban, becsületességben, állhatatosságban gyenge volt. És sokan az erősen szenvedélyes embereket tartják nagyoknak, akik nagy dolgokat tesznek és mennek előre, pedig valójában gyenge ember az, akit legyőz a szenvedélye. És tudjátok, hogy az oroszlán mikor jött Sámson életében? Mikor jelent meg ez az oroszlán? Már tudta, hogy ki lesz a felesége. És az apja kérleli, hogy hát fiam, hát nincs elég szép asszony itt a saját honfitársaink közül? Te miért pont az ellenségeik közül akarsz választani magadnak asszonyt? Persze Isten ezt is felhasználja, azt olvassuk a Bibliában. Ez egy érdekes, ellentmondásosnak tűnő kijelentés, hogy az Isten akarta így. De amikor elindul ez asszonyhoz, akkor küldi Isten az oroszlán. Szerintem nem véletlen. És van egy visszatérő formula, ami a legtöbbször tér vissza Sámson történetben. Tudjátok, hogy mi az? Majd fel fogom villantani itt is. De nekem olyan megdöbbentő volt felfedezni ezt, hogy legalább háromszor visszatér egy kijelentés a Bibliában, ahogy Sámson történetet olvassuk. Nem? Nem? Megint bibliaismereti teszt. Tehát mi lehet az a kijelentés, ami szó szerint visszatér Sámson élettörténetében legalább háromszor? Nem Sámsonról szól, hanem Istenről, de arról, hogy Isten hogyan cselekszik Sámsonon keresztül. Köszönjük szépen, András. Felindította őt az Úrnak lelke. Ez a visszatérő formula. Először akkor olvasunk róla, amikor megy a maga választotta úton, és jön az oroszlán. Életveszélyes helyzet. És nem azt olvassuk, hogy Sámson fogta magát és legyúrta az oroszlánt. Hanem azt olvassuk, hogy az Úr lelke felindította őt, és megfogta és puszta kéz azt az oroszlánt, ketté szakította. Az Úrnak kedve ott van, mert aztán az oroszlán belsejében csoda folytán ugye mézterem. De Sámson nem gondolkodik el azon, hogy Isten lelke őt felindítva milyen csodákat tett általa. Én azt gondolom, hogy saját maga erejének tulajdonította ezt. Ugye még dicsekedett vele, és kitalált a találós kérdést a felesége esküvőjén, és ugye átadta ezt a találós kérdést a filiszteus ifjaknak. Ugye ezen nehéz helyzetbe hozva a feleségét, meg az apját, mert ugye azt mondták ezek az ifjak, hogy meg fogják égetni őt, hogyha nem tudakolja ki, hogy mi a találós kérdés. Ugye arról szólt, hogy az evőből, az erősből édes jött ki, az evőből étek jött ki, ugye találós kérdést feladja. És azt olvassuk, hogy amikor ugye kicsalja a felesége tőle az ő erejének a titkát, akkor megint csak felindítja őt az Úrnak lelke, és elmegy, és a filiszteusok közül megöl X embert, leveszi a felső ruháikat, és odaadja a filiszteusoknak. Tessék? Igen, mert a filiszteusok kitalálták a távolos kérdését, és ugye így szerződött levelük. Vagy azt olvassuk, hogy amikor ugye megkötözik a saját honfitársaik, és viszik a filiszteusokhoz, és olyan válnak a kötelek, mint ha csak cérnaszálak lennének rajta, akkor ott is, amikor fölkeprez a ökör állkapcsot, hány embert ver az a lagyon?
Ezret.
Olvasunk abban arról a Bibliában, bármikor is, hogy valaki ezerszeres túlerő felett tud győzni? Volt, de ezerszeres túlerővel szemben még senki soha nem győzött a Bibliában. Amikor Gedeonék legyőzik az ellenségüket, akkor 120-szoros túlerő van, 300-el szemben a 120 000-rel, nem 40-szeres túlerő, bocsánat. 400-szoros túlerő. Hát 300 arányik a 120 000-szer, az 400-szoros, igen. De az sem 120 000-en voltak, igen, a leírás szerint. De ott sincs ezerszeres túlerő. Most csak azt akartam érzékeltetni, hogy ez milyen hatalmas győzelem. És ott is azt olvasok, hogy Úrnak lelke felindította Sámsont. Ez a visszatérő formula nem véletlenül. És ez már nem Sámsonról szól, hanem Istenről. Hogy annak ellenére, hogy van egy küldetésre kiválasztott ember, és ő nem azt szerint cselekszik, ahogy Isten szeretné, ahogy Isten meg akarja áldani, Isten nem hagyja magára. És mi is követünk el hibákat. Istennek hányszor kellett újra tervezni a saját beteg működésem, a saját bűneim miatt. Ti voltatok már így az életetekben, hogy Istennek újra kellett tervezni? És milyen reménység lehet, hogy Sámsonnál is, annak ellenére, hogy ő sokszor egészen más utakon járt, Isten lelke működött. Isten lelke felindította, és Isten lelke használta ezt az embert. És amikor nyitott volt arra, hogy Isten használja, akkor fantasztikus dolgokat tudott megtapasztalni. És ami elgondolkodható lehet, ugye ezt már részben idéztem, itt van az állkapcsos történet is illusztrációban. Sámsonnak olvasunk két imádságát a Bibliában. Nem sokat, kettőt olvasunk. Az első imádság azután hangzik el az ajkáról, amikor legyőz 1000 embert. Nem tudom, hogy elkészítettek, hogy ez mekkora erőfeszítés lehetett. Még a világ legerősebb emberének is 1000 embert legyűrni. És azt olvassuk, hogy utána erősen kimerül, és felfohászkodik a következőképpen. Te adtad szolgád kezébe ezt a nagy győzelmet. Na, ez azért elgondolkodható. Tehát most végre itt van egy első elismerés. Hát nem azt mondja, hogy én voltam, hanem hogy ezt te adtad. Ez szép. És most szomjan kell meghalnom, és a körülmetéletlenek kezébe jutnom. Tehát van benne az egy kis számonkérés is. Tehát miért kér? Hát a saját szükségletére. Olvasunk még egy imádságot. Ugye már azután, hogy ő elveszíti a szeme világát, és megalázzák, és megnyomorítják, és cirkuszélóként mutogatják, És mielőtt ugye a filiszteusok ünnepén az épületben ugye az oszlopokat széttolja, azt olvasok, hogy következőképpen imádkozik. Uram Isten, emlékezzél meg, kérlek én rólam, és erősíts meg engemet, csak még ez egyszer, ó Isten. Aztán folytatja, hadd álljak egyszer bosszút a filiszteusokon két szemem világáért. Mi vezeti az ő imádságában? Látszólag a saját szomjúsága, látszólag a saját ugye bosszú vágya, de én azt gondolom, hogy nem csak ennyi volt. Azt is olvassuk, hogy többet megölt az ő halálával az ellenségek közül, mint az életében. Azt is olvassuk, hogy a bírája volt Izraelnek, nem egy, nem kettő évig, hanem évtizedekig. Nem tudunk minden részletéről az ő életének. Tudjuk, hogy ösztönvezérelt ember volt, indulatvezérelt ember volt. Tudjuk, hogy a francia kis mindenkos Cherchez la femme, keresd a nőt, hogy a nők a gyengéi voltak, és nem tudott egészségesen, és Isten megdicsőítve ezen az életterületen dolgozni. De ott van ez a visszatérő szakasz, hogy az Isten lelke őt felindította. És én hiszem azt, hogy Isten lelke bennünket is indít, vagy szeretne nyitani nap, mint nap. És Sámson erre az indításra legalább háromszor nyitott volt az életében. És amikor nyitott volt, akkor Isten hatalmasan tudta használni. És én szeretném, hogyha ez volt a nyitottság a mi életünkben is tudna kiteljesedni. Mert én hiszem azt, hogy Isten nap, mint nap indítja a mi lelkünket is. És szeretne általunk is hatalmas dolgokat cselekedni. És azt is hiszem, hogyha nincs is átlagon felüli mondjuk testi erőnk, tudom, hogy ebben a gyülekezetben vannak átlagon felüli lelki erővel bíró emberek. Tudom, hogy vannak itt olyan élettapasztalatok, életbölcsességek, én 41 vagyok. Itt vagytok többen sokkal több élettapasztalattal, sokkal több nehézségből, tűzből jöve, és ezek a tapasztalatok, ezek a ti erőforrásaitok. Az Istennel szerzett óriási megélt tapasztalatok. És ez áldására lehet a világnak, a környezeteteknek, és ebben a küldetésben azt gondolom, hogy járnak előttünk Sámsonok és mások is. És nyilván ott van a legtöbb példaképünk, ez maga Jézus Krisztus. És elkezdtem gondolkodni arról, és olvastam is erről, és elkezdtem tovább kutakodni, hogyha megfigyelitek Sámson és Jézus élettörténetét, nagyon sok párhuzamos szakasz van. És azért érdekes az összevetés, mert amiben Sámson elbukott, abban Jézus, ami megváltunk, soha. És olyan érdekes összevetni a két élettörténetet, és azt a reménységet is erősíteni, hogy mi is lehetünk Krisztushoz hasonlóak, hisz ő a példaképünk. És Sámson élettörténete, mondom, abból a szempontból lehet mégis bátorító, hogy Isten mindig a helyén volt, és Isten mindig ott volt és segítette, vagy segítette volna Sámsont, ha hagyja. De amikor hagyta, akkor viszont csodákat érhetett át. És ha a párhuzamokat nézzük, én csak kiemelek egy párat. Például, hogyan érkezik Jézus? Ugye róla is egy angyal tesz bizonyságot, ahogy Sámson születéséről is. Aztán Sámson Istennek szentelt nazireus volt, Jézus egész életben Istennek szentelt, ugye megváltóként volt itt a Földön. Isten különleges módon volt Sámsonnal, és csodálatos dolgokat tett általa. Krisztus által még hatalmasabb dolgokat tett, és még hatalmasabban tudta használni. Sámsont egy olyan személy árulta el, akit szeretett ezüst pénzért. Jézus szintén egy közeli személy, egy barát árulta el 30 ezüstért. Sámsont bántották, kigúnyolták, csak úgy, mint Jézust. Sámson lerombolt egy templomot a halálával. Jézus megtisztított egy templomot az életében, ugye kétszer is. És amikor meghalt, ugye a templom kárpítja, hogyan szakadt ketté? Fölülről lefelé. Tehát mind a kettő, ugye Sámson egy jelkép, vagy Jézus egy jelképes templomot, egy valóságos templomot is annak a szolgálatát megváltoztatta. Ez is egy párhuzam lehet. És amivel szeretnék zárni, hogy én hiszem azt visszatérve az alapgondolathoz, hogy Isten bennünket egy konkrét szerepre, egy konkrét küldetésre hívott el. Hiszem azt, hogy minden egyes ember egy olyan kincs, itt a jelenlévők közül is, akinek küldetése van ebben a világban. Amikor nem keressük ezt, és kérjük Istent, hogy kapcsolódjon hozzánk, akkor nem tud megerősíteni minket. Viszont, hogyha ezt megtesszük, akkor úgy tud minket is használni, vagy akár bennünket felnyitani az ő lelke által, hogy csodákat élhetünk át. És ha valami elválaszt bennünket, hogy életünk Achilles-inai, ahol sebezhetőek vagyunk, akkor kérhetjük a segítséget, és van mindig lehetőség újra kapcsolódni. És a küldetésünk alapja, az nyilván egyedül az lehet, hogy Isten szeret bennünket, és mi viszont szerethetjük őt. És én azt kívánom, hogy ebben találhassuk meg a saját helyünket, és Istennek a valódi bátorítását, támogatását, és hát ezt kívánom teljes szívemben mindannyiótoknak.